Tovább keressük a diagnózist a gazdasági depresszióra, a tőzsde hirtelen hangulatváltozásaira, és rajta tartjuk ujjunkat a piac pulzusán. Folytatódik a Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
Ezt most vegye be és nyugodjon meg!
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
Jó reggelt kívánunk, 9 óra 13 van, hogy repül az idő, mert már Szaki szilveszterünk harmadik etapja következik itt a Millás reggeliben, a Rádió Café 98.0 műsor vezető társamat be kell, hogy mutassam, Kántor Endre áll velem szemben.
És Mihálovics András velem
ne
szemben.
Ne vágjál arcokat, azt tudod, hogy utálom. Ha arcokat vágsz, az jelent valamit, amit nem akarsz elmondani, de most mi sem fogjuk. Kolba Mike itt búcsúzott tőlünk, úgyhogy most új felállás van. Várkonyi Gábor viszont maradt és tartja a stafétát, de itt van Gyurcsik Attila, az Akkord alapkezelő ZRT vezérigazgatója, és Erdős Márton, a PC World főszerkesztője is. Szerbusztok, köszönjük szépen, hogy elfogadtátok a meghívást.
Jó reggelt kívánok, sziasztok!
Sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat!
Triggereljük Várkonyi Gábort
Kínával, kiadásunk. Az a közös metszet ugyanis, ez kiderült.
Igen, ez kiderült a zene alatt, és a hallgató is ugye kér egy helyzetjelentést 2035-re vonatkozóan, autóipari...
2025 még egyelőre.
Nem, 35-re, mert hogy ez a...
Igen, betiltel,
igen. Ja, azt hittem, hogy 10 évre előre nem. Szeretne helyzetjelentés, az gyakorlatilag lehetetlen.
Hát szerintem, hogyha fél évre előre meg tud bárki mondani, most bármit, akkor mondta. Már...
Na szóval, és itt az urak egyrészt ugye informatikai részről Erdős Marci tudja triggerelni Várkonyi urat, hogy mindjárt itt van az önvezető technológia.
Igen. Már Gyurcsik... csak Type-Seekerre, úgyhogy...
Igen. Gyurcsik Attila. Gyurcsik Attila meg talán a Teslával, nem?
Én ilyen statisztikai adatokkal gondoltam triggerelni, hogy ilyen kocka legyek. Hát azt mondom, hogy egy vicces adás kell, hogy legyen, de most így nem
érdekel. Nem.
Hogy megállt a levegő. A Gábortól meg akartam kérdezni, mert hogy nem volt alkalmunk így beszélni, de akkor eszembe jutott, hogy így megkérdezem, hogy ebben a 2035-ös dátum, ami ugye van, hogy akkor el kell tüntetni az összes benzines autót, hogy abban van-e szerepe ennek a szabályozásnak? Tehát, hogy pontosabban a nyomor, ami van az európai autópiacon, annak van-e köze ahhoz, hogy 2035-től már nem lehet ugye benzines autót venni? Ez azért jutott eszembe ezt a kérdést feltenni, mert hogy megnéztem ezt a számot, ezt a statisztikát, hogy a Covid óta eltűnt 3 millió autónyi kereslet az európai autópiacról, és hogy hát ennyi, és ez hogy történhetett meg? Tehát, hogy ebben a 2035-nek van szerepe, az ajánlom emberek kivárnak.
Ajánlom figyelmet, de a 6 éve íródó blogomat, egy pár ezer cikkel.
Akkor ezt nem
témában.
Beszéltük meg, de ez egy ilyen önreklám lett.
Köszönöm, hogy rákérdeztél, már vártam a kérdést. Mert hát persze. Hát
és itt... gyakorlatilag bármire el tudta volna mondani.
Akkor végül is mindegy, hogy mit mondok, nem? Tehát, hogy...
De, hát én nekem erről elég határozott véleményem van, ugye elég régóta, ezzel általában konfrontálódok a villanyautósoknak azzal a frakciójával, akik semmit nem bírnak elviselni azon kívül, hogy villanyautó legyen rögtön azonnal, és minden nem felül. Én azt gondolom, hogy azzal a szabályozással, amit magunkra kényszerítettünk egyedüliként nagy gazdasági térségek közül, azzal mi gyakorlatilag tönkretettük a saját autóiparunkat. Ugye ezzel ellentmondó narratíva az, aki azt mondja, hogy már ezt hamarabb meg kellett volna tenni, mert hogy úristen Kína leelőz minket. Szerintem meg nagyon egyszerűen körülbelül úgy néz ki a képlet, hogy Kína... Mert, tehát ugye most az igazán fájdalmas része az, hogy kiszorul a nyugati autógyártás Kínából iszonyatosan gyorsan. De ez így is, úgy is megtörtént volna. Tehát szerintem Kínának a felfogása az volt, hogy megvárja, amíg tudják azt a minőséget és azt a mennyiséget produkálni villanyautózásban, mint amit egyébként láthatunk, hogyha kinyárunk, és így is, úgy is, ez nemzeti büszkeségi alapon kiszorítják a nyugati autógyártást Kínából.
Igen, ez nagyon furcsa volt. Én voltam kint egy pár hónapja, és előtte jó pár évvel is, és akkor a Volkswagen Jetták voltak a...
Meg a Santanák egy kicsit korábban.
Igen, és hát csodálatosan néztek ki, tényleg. Az ember úgy érezte, hogy visszarepült az időben, hogyha Európából érkezett oda.
Hát most meg
minden második autó elektromos, a márkáknak a felét azt ott láttam először, akkor hallottam róluk.
És nincs öreg autó, az feltűnt?
Nem igazán volt. És ez nem csak a személyautókra vonatkozik, hanem a kis teherautókra is. Ugyanúgy elektromosak voltak, hajtották őket napi szinten, tehát nem egy privilégium volt az, hogy neki elektromos autója van. Ez az egyik, aki meg nem autóban ült, az valamilyen kétkerekűt hajtott, és mindegyiknek volt valamilyen elektromos hajtása. Az, hogy 10 éves vagy 80 éves, az teljesen mindegy, mindenki hajtott valami elektromos kétkerekűt, és hangtalanul ütötték el az embereket, teljesen gátlástalanul mentek bele, és a full káosznak tűnő zagyvában megtalálták végül a céljukat, de nagyon érdekes volt látni, hogy ez egy működő dolog. Tehát, hogy...
Igen. Na most ennek tekintetében így bevezetőként kanyarodjunk vissza az eredeti kérdésre, mert ezt a hallgató kérdezte, én ezzel lovagolok, hogy van esély 2035-nek az újra gondolására, és az segíthet-e bármit az európai autóiparon?
Ez még lehet, hogy bocsánat, hozzátennék egy kommentet, mert megszólalt bennem a közgazdász, tehát hogy voltam egy pár hete Prágában egy konferencián, és akkor ott a lengyel pénzügyminiszter azt mondta, hogy Európa abban erős, hogy papírokat gyárt. És hogy valamiért azt gondolja az európai, vagy Brüsszel, vagy az Európai Unió, hogy attól lesz majd Európa versenyképes, hogy mit csináljuk a világon a legjobb szabályozást. És hogy ez az autógyártás, meg ezek az euró szabványok, ez a tökéletes példája ennek, hogy mekkora zsákutca ez valójában, mert ugye folyamatosan kényszerítették az autógyártókat az egyre zöldebb autók előállítására, és közben meg, hát ez a fától nem látjuk az erdő dilemma valójában, hogy ugye amit Kína meg az USA csinál, hogy ők az innovációt támogatják, meg azt a gazdasági környezetet, meg azt a kutatásfejlesztést, amiben ezek megteremnek, ezek az innovációk. Európa meg azt gondolta, hogy majd ha rákényszerítjük az autógyártókat, hogy innovatívak legyenek, akkor majd azok lesznek. De nem azok lettek, hanem csak megfeleltek a papírnak.
Erre mindig az a kérdésem egyébként, amikor ez a vita lezajlik, hogy ha nem nézzük ki a saját autóiparunkból, hogy ezek nélkül versenyképes, akkor miért gondoljuk azt, hogyha rá kényszerítjük politikai oldalon valamire, akkor attól majd versenyképes lesz. Tehát, hogyha önmagától nem megy, akkor ettől sem fog menni. De ugye erre egy pár héttel ezelőtt pont hoztam egy idézetet Luca de Meo-tól, aki mostanáig volt az Európai Autógyártók Szövetségének az elnöke, aki ugye nagyon szépen elmondta ezt autóipari nyelven, az Egyesült Államok gazdaságot élénkít és úgy támogatja az autóipari cégeit, a kínaiaknak évtizedekre átívelő stratégiája van nyersanyagtermeléstől az akkumulátorgyártásig kompletten, és van egy erős driverük arra, hogy ebben meghatározók legyenek a világon, az Európai Unió meg büntet és szabályoz.
Az innovációt nem lehet kényszeríteni. Tehát erre tucatnyi könyv van, én ajánlom figyelmetekbe. Nem tudom, hogy van, megjelentem magyarul, az a címe angol, hogy Lunchat egyébként, nagyon ajánlom. Az innovációról szól, hogy hogyan alakultak ki a nagy innovációk a világban. Elképesztően jó könyv, csak így, ha már elhangzik, akkor... És ugye egyetlen olyan példa sincs a könyvben, ahol kényszer hatására született egy blockbuster gyógyszer, az iPhone, bármi, tehát hogy soha semmi.
A legfeljebb a mellékterméke volt annak, igen, ami igen. A kényszer lett volna, igen, kialakult igen. Valami teljesen más, igen. Rájöttek valami tök másra. Hát a penicillin sztori az ugyanez, úgyhogy egy véletlen hozta létre.
Én most akkor úgy látom, hogy az Európa lett a boxzsák, úgyhogy akkor üssük még egy kicsit az IT oldalról is.
Nagyon jó, mert nálad aztán van mit ütni, mert európai IT nincs is gyakorlatilag. Minusz SAP, ezt szoktok mondani.
Nincsen, igen. Egyébként azért én itt a szabályozásban annyit hozzátennék IT oldalon, hogy az adatkezelési szabályzás az egy nagyon-nagyon üdvözlendő dolog. Nem csináljuk jól, de nagyon üdvözlendő dolog.
De csináljuk valahogy.
De valahogy csináljuk.
Akkor mielőtt tovább menjünk, hadd kérdezzek valamit, engem ez tényleg roppant módon érdekel egy olyan ember gondolataiból kiindulva, aki érte ehhez, hogy nincs, tehát az önmagunk leszabályozás ebben a kérdésben, ami ügy szempontjából teljesen szerintem aláírandó, meg tök jó, de nem fékez minket rettenetesen akkor, hogyha Kína meg az Egyesült Államok nagy ívben tesz erre a kérdésre?
Arra gondolsz, hogy az iPhone-odon nincsen AI?
Arra gondolok, hogy mondjuk például önvezetés kapcsán, amiről itt elkezdtünk beszélgetni, ha már visszajutunk ide, egy fél kanyarra, ugye nálunk ez a nagyon biztonságos elképzelés van, amivel én egyébként alapvetően egyetértek, tehát hogy akkor engedjünk ilyen dolgokat, amikor nincsen benne hibázási lehetőség. Ezzel szemben ugye az önvezetés technológiai fejlődésére sokkal jobb hatással van elvileg az, ahogyan az Egyesült Államok vagy Kína kezeli ezt a dolgot, tehát nagyvonulóbban mondjuk a tesztelési fázisban húsvér emberek közé kiengedve olyan autót, ami nincsen kész ilyen szempontból. Tehát
Maga a kezdeményezés rendkívül jó, legyen szabályozva, legyen átlátható, legyen egy transzparens az egész adatkezelés, akár az önvezető autóknál, akár bármi másnál. A kivitelezéssel komoly gondok vannak, itt van például a GDPR, is egy nagyon, nagyon fontos és nagyon jó dolog, de nem működik az életben rendesen. Tehát nem úgy működik, ahogy azt megálmodták. Jót álmodtak, nagyon szép álom, most
mindenkit kiakasztottak rajta. Vele, hogy GDPR, igen. Azóta elmész egy konferenciára, szoktunk találkozni, és ott belépsz a kapun, és a badged mellett kapsz egy papírt, amit alá kell írni, hogy kép- és hangfelvétel készül, melyet ez fog készíteni, eddig fogja tárolni, és eddig lemondani, köszönjük. Tehát, hogy ez egy ilyen adminisztrációs hülyeségnek tűnik szerintem a legtöbb cég.
Ugyanakkor az IT-ban is ott van a nagy probléma, hogy Európának nincsen csipje. Tehát az a probléma, hogy míg Amerika ezt most már úgy felismerni látszik, és óriási pénzeket tőle ebbe a chipsektbe, amit a Trump most le akar állítani, hogy majd akkor a vámokkal trükközve egészen máshogy fogja ezt az egészet formálni, megalakítani. Az ázsiai piacon ez az egyik legerősebb dolog. És Tajvannak ez a legerősebb valutája, hogy ott van a világ legjobb chipgyártása, és az oktatást, mindent arra építenek föl, hogy ők okosak legyenek, és a világ legjobb csípjeit.
A know-how ott van, de a hardware az európai, az eszköz.
Részben, de...
És azt azért tartani kéne, meg legalább, ha már van egy ilyenünk.
Erre a holland cégre gondolsz? Aki kell ahhoz, hogy
legyen csíp? Igen, azért az nem rossz,
részben,
hogy van.
De például nézzük meg, hogy ugye a Huawei-t szankciókkal kizárták abból, hogy amerikai technológiát használjon. Ugye itt az 5G-re gondolok, az amerikai csippekre, stb. És elindult egy SMIC nevű kínai csipgyártás, ez sehol nem volt. Tehát ilyen vicc kategória volt 5 évvel ezelőtt, és most ott tartunk, hogy egy vagy két generáció volna maradva a legjobbaktól.
És ugyanezt akarják csinálni egyébként a kínai autókkal is?
És nagyon kevés ilyen hiányzik ahhoz, hogy utolérje azt, hogy ez egy versenyképes, abszolút piacképes és jó dolog legyen, és hát hogyha Európa meg éppen nem tud mit gyártani, akkor kénytelen lesz valonnan vásárolni, akkor majd vásárolunk innen.
Azt írja a hallgató, hogy tegyem fel harmadjára is a 2035-ös kérdést Várkanyi úrnak, mert még mindig nem válaszol.
Jó.
Aki mamusznak hívnak a hallgató.
Akkor válaszolok röviden, tehát szerintem már
halottnak
mindegy.
Halottnak a csók.
Már mindegy. Tehát, hogy az elmúlt években ugye leépítettük a saját beszállítói hálózatunkat, most a 2025-ös évben fogjátok azokat az igazán masszív leépítéseket híradásatokkal a világ elé tárni, amiket majd hallani fogunk az európai autóiparból. Ott nem 10 000, meg nem 20 000, hanem sok 100 000 vagy milliónyi munkahely fog megszűnni az európai autóipar problémái kapcsán, amiket a szabályozás okozott, és innentől fogva, tehát azon, hogy 10 év az autóiparban az egy generáció, az azonnal itt van. Tehát ezt mondom nektek nagyon régóta, hogy nem tud egy autógyártó anyagilag vállalni egy olyan stratégiát, hogy gondol arra, hogy mi lesz, ha 2035 mégse lesz, meg gondol arra, hogy mi lesz, hogyha mégis lesz. És akkor teljes erővel fejleszti a villanyt, meg teljes erővel fejleszti mellette a belső égésűt is, mert hogy arra is szükség lesz. Vagy az egyik, vagy a másik. És most azt látjuk 2025-ben, hogy azok az autóipari szereplők jártak rosszabbul, akik föltettek mindent arra a lapra, hogy akkor mindjárt jön a villanyautózás, mert hogy ez nagyon nem jött be eddig. Tehát azon a skálán, ahogyan tervezték volna. Szóval szerintem már mindegy.
Arra gondolok itt, amiről beszélgettünk itt a szabályozás alatt végig, hogy valójában ami hiányzik az EU-ból, hiszen megvan a jó szándék, a szabályozás mindig jó szándékkal indul, aztán valami, hogy nem sikerül, és hát többnyire nem sikerül, és szerintem itt a kérdés az valójában, hogy van-e visszacsatolás. Tehát itt több európai iparág pusztult el az elmúlt 20 évben a szabályozás miatt, hogy nincs, megcsináltuk a zöld energiaforradalmat, de egyetlen darab napenelpanelt nem gyártanak, vagy gyakorlatilag nem gyárt. 77%-at a napellenpanelt, az Kínában gyártják, de
gyakorlatilag... És ez nem így indult.
És ez nem így indult, így van, de akkor mondom azt, hogy például egyetlen befektetési bank sincs Európában, nagyméretű befektetési bank, nincs egyetlen mailszerver, nincs egyetlen keresőmotor, egy social media háló, semmi. Tehát, hogy, és ugye azért szerintem érdekes kérdés most ez az autógyártás, egy picit azért vagyok optimista, mert ez az első olyan elpusztítása egy iparágnak, ami emberek millióit érinti. Tehát, hogy ami a szavazókat, mert ugye az, hogy most nincs egy-két befektetési bankárnak...
Big deal!
Jó, most a bankároknak igen. Rosszabb... Oké, tudod, tehát...
Azokat úgyis utáljuk.
Úgyis utáljuk, igen, egyébként, tehát tök mindegy. De viszont ez már tömegeket érint, és szerintem ez a kérdés, hogy ez tud-e olyan változást hozni végre az európai politikában.
Pont erről beszéltünk az előző blogban, hogy akkor annuláljuk a választást, meg betiltunk egy olyan pártot, akire ezek az emberek szavazni akarnak. Hát megvan oldva a kérdés.
Hát azért talán Európában nem így működnek a dolgok, nem tudom, de az kérdés, tehát hogy ha egy kicsi silver liningot akarunk ebben látni, egy pici optimizmust, akkor az, hogy az első olyan, ami így megrengeti. Tehát ugye ez mégiscsak Németországon megbukott a kormány, tehát azért mégiscsak érzik, hogy valami nem feltétlenül működik. Igen, Merce. Hát nagyon jó, igen. Nem tudom, csak hogy ennyi. Tehát én is így látom, ahogy te mondod, csak mondom, hogy hát ha ez valamit elindít, mert ez az első olyan probléma, ami emberek széles tömegét
elindít, érinti. De akkor mit csinálunk? Tehát, hogy a versenyhátrányt, és akkor a Marci ezt pontosan tudja a chipfejlesztésekben, hogy tűnnek el megdönthetetlennek látszó világcégek, csak azért, mert lemaradtak néhány lépést az innovációba. Hát ugye itt a chipgyártók kapcsán ez gyakran felmerül.
Hogyha most az Intel lesz a következő célpontunk, akkor igen, nagy bajban van. És most csak az elmúlt néhány hónapban is.
Most felismertek, hogy nincs európai chip, meghallotta Ursula a te szavaidat, azt mondja, hogy és akkor kiadtuk a jelszót, hogy legyen európai chip, és lett magyar chip, vagy európai chip. De hát ez
nem olyan egyszerű, hogy akkor öntünk bele pénzt, és jövőre már az európai chip ezért
nem,
minden pénzében.
Én ezért nem vagyok optimista ezekben a dolgokban, mert oké, belátunk egy hibát, de hogy mindegyik terület olyan, ahol most lemaradóba vagyunk, hogy nem pénzkérdés, hanem idő, és addig nyilván a versenytársak sem fognak ölbetett kézzel csörögni.
Nem akarok itt a rossz hírhozó lenni, de amiről ti beszéltek, az a Draghi jelentés, csak itt próbáljuk szépen lassan összefoglalni, csak az a helyzet, hogy 600 oldal, ezt így részletesen át kell olvasni, ebben minden benne van lényegében. Persze válaszokat nem ad sajnos a legtöbb esetben, de azok a kérdések minden egyes szektorban, amit itt felmerültek, az benne van. Versenyképességi hátrány, egy csomó probléma, és ugye nagy kérdőjel, hogy oldja meg Európa. Erre az szokott lenni a válasz, hogy sehogy, öregek leszünk és gazdagok, és kávézgatunk, és jönnek a kínai turisták, és fotóznak minket, és nézik a skanzent. Nagyjából ez a válasz.
Ez a szerencsésebb... hogy ők majd valamit elrontanak, és akkor majd szép
ez a szerencsésebb forgatókönyv, a szerencsétlenebb pedig a Római Birodalom analógiájában, hogy nem a kínai turisták jönnek, hanem a vízigótok, meg a vandálok, és akkor megnézhetünk. Igen.
Egyébként meg Draghi jelentés kapcsán nekem mindig az a kérdés merül föl a fejembe, hogy azért Draghi az a leképeződése ennek a rendszernek. Tehát, hogy annyira jó, hogy van egy faszi, ma bocsánat.
Őt felkérték, ő külön megbízottként fel lett kérve. Értem, de tök jól összefoglalták a problémát.
De az előző 30 évben az ő masszívan hozzájárult ahhoz, hogy itt tartsunk.
Hát, hogy is.
Na. Az a baj, nem lehet.
Én nem olvastam abba a Draghi jelentésben túl sokszor a dereguláció szót, és egy picit igen. Zavar, hogy őszinte legyek, tehát hogy minden baj, csak az nem, amit ők csináltak.
Több millei Európában, ezt tudom mondani.
Dereguláció, igen. Hát.
Tényleg Argentináról mit gondoltok, ha már
jaj, ez nagyon jó
az
kérdés.
Az nagyon jó, majdnem olyan, mint Európa.
Mert vannak nem, olyan...
Szerintem Argentina eljutott tehát, oda, ahol mi most tartunk.
Mondjuk ki, vannak olyan blogok, és ez talán akkor nem reklám neki, a vakmajom, azt hózsanázza folyamatosan a Milleit. Hogy ezt így kell csinálni, már a Trump tőle kér tanácsot, hogy kell rendbevágni az argentin gazdaság mintájára az amerikai gazdaságot.
Vagy ez egy jó elszólás volt, és Trump tőle kér tanácsot, hogy kell tönkrevágni
az argentin gazdaság.
Nem tudjuk, lehet.
Attila, nagyon ingatod a fejed. Kár, hogy nincs.
Erre egy egész adás kellene, gyerekek. Ez nagyon komplex. Ez nagyon komplex.
Január elején várunk szeretettel, amikor még nem indult be, akkor egy egész adás csak erről.
Jó.
De röviden se?
Hát röviden, hát nem tudom. Tehát alapvetően az a baj, hogy Argentina az egy darab gazdaság, Európa meg nem egy darab gazdaság. Tehát nekem mindig el szoktam mondani, a kedvenc példám, amit el szoktam mondani, hogy megjelent a Reutersen, le is fotóztam egyszer, annyira tetszett, egy hónappal ezelőtt, hogy a német pénzügyminiszter bemondta, hogy az Unicreditnek ez az ellenséges felvásárlási kísérlete a Volksbankkal szemben, az nem az, amire az európai bankrendszernek szüksége van. Hát mondom, mi van? Hát hello, hát közös piac, nem? Hát mi az, hogy nem erre van szüksége? Hát pont az, hogy van, túl sok bank van, a Volksbankot 20 éve nem tudja rendbe rakni a német állam. Hát pont, hogy kéne valaki,
túl sok akire... telkó van, túl sok bank van, ez a tötetezettség is megjelenik, hogy Draghi jelentésben egyébként.
És ha ide jön egy olasz, és meg akarja venni a mi kis nem tudom, kis dédelgetett kis bankukat, amivel már nem tudom, 20 éve nem tudunk semmit kezdeni, akkor azt mi nem szeretnénk, köszönjük szépen. Tehát annyira egységes igen. a piac, hogy köszi, de azt inkább nem. Tehát, hogy szerintem ez sokat elmond, tehát az Európa az egyáltalán nem egységes piac, tehát ezt el kell felejteni. Hát a Telekommal is mennyit küzdöttek, hogy egységes legyen, aztán
nem, lesznek bizonyos dolgok, amiben egységes.
Jó, de odáig jutottak, hogy nem, a roamingot végre nem kell számolgatni.
20 év alatt nem kell, tényleg ez egy nagy eredmény. Tehát...
És az óra átállítást is megoldottuk.
Ja nem. Azt,
pont nem. Igen, tehát azért így ne legyünk optimisták. Szerintem ennek az argentin faszinak egy picit egyszerűbb dolga van szerintem, mint az európai gazdaságot rendben tenni.
Uh-huh. Jó, ez így ilyen gondolatébresztő történet mindenképpen. Úgyhogy kicsit talán pesszimistára hangoltuk ezt a beszélgetést, de csak így filozofálgattunk. A hallgatókat minden esetre beindította, és a Gábort még megkérdezem erről. Nem lehet, hogy az EU autóipara egyszerűen csak elaludta fejlesztésekkel? Nem. És nem csak a szabályozás miatt került ilyen helyzetbe?
Nem.
Köszönjük az interjút.
Nagyon izgalmas válaszokon.
Álom interjú.
Ezt még elemezni fogják sokáig.
Ez ki csinálta ezt? A 444-en volt ez? A Szilivel? Vagy kivel volt ez?
Ez villám interjú. Nem gondolja azt, hogy nem. Köszönjük. De valami ilyesmi. Nem tudom, hogy kinek a találmánya, de mindig egyszavas, és egyetlen egyszavas válasz született. Igen.
Nem.
Igen.
Nem, na jó, igen. Egy zenei intermezzo következik. Nem tudom, ki közületek kimarad, kimegy.
Nekem mennem.
Marad. Ne te mész. Köszönjük szépen akkor. Boldog új évet.
Boldog
visszatérünk
új évet.
Köszönjük, hogy itt
2025-ben.
Nagyon köszi. Nagyon örültem.
Jó ügynök volt, kár érte.
Tőzsdei és pénzügyi hírek első kézből a Rádió Cafén, az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője.
Nagy gyors tőzsdei körképet kérünk Ciber Ákos elemzőtől. Szervusz, jó reggelt!
Sziasztok, jó reggelt, és üdvözlöm a hallgatókat is!
Milyen a hangulat a budapesti értéktőzsdén, merre megy az index és a fő papírok?
Hát itt a reggeli órákban kifejezetten rosszak tűnik a hangulat. Jelenleg a BUX index 8%-os csökkenésben van, 78.874 ponton áll az index, egy 2,2 milliárd forintos forgalom mellett. Azonban a vezető papírok közül döntően ezt az esés az OTP-nek köszönhető, amely jelenleg egy 1,5%-os esésben van, 21.520 forinton. Emellett a Richter is csökkenés mutat 10.400 forinton, egy 8%-os eséssel, míg a MOL és a Telekom emelkedésben van. A Telekom jelenleg 1276 forinton van egy 2,5%-os emelkedéssel, a MOL pedig 2698 forinton egy 2,5%-os emelkedéssel.
A forgalom is egész jó. Engem legalábbis meglepett, hogy ilyen magas forgalom van itt a két ünnep között.
Hát igen, úgy tűnik, hogy itt most itthonra itt átragadt a karácsony utáni amerikai hangulat, ahol csökkenéssel zártak a vezető amerikai indexek is, köztük az S&P 500 és a Nasdaq is. Úgy látszik, hogy most a befektetők az év végére úgy döntöttek, hogy még egy gyors profit realizálással zárják az évet, ugyanis az idei évben a két nagy emelkedő papírunk volt, mind az OTP, mind a Richter. A harmadik pedig a Magyar Telekom, ami valamilyen indokból mégis még a mai nap folyamán is emelkedést mutat.
Oké, a devizapiacon milyen mozgásokat látni?
Itthon a forint és a forint mind az euróval, mind a dollárral szemben egy minimális gyengéséget mutat ahhoz képest, hogy itt az elmúlt napokban még egészen jó pozitív korrekció volt látható. Itt most a reggeli órákban ez a 410,6 forintos szintről, most 411,5 forint környékére gyengült a forint az euróval szemben, míg a dollárral szemben 394,9 forintra gyengült.
Oké, nagyon szépen köszönjük az összefoglalót, nagyon boldog új évet nektek, és akkor találkozunk 2025-ben. Kérek, tolmácsod jó kívánságainkat a kollégáknak is.
Köszönjük szépen, és viszont kívánok.
Köszi, boldog új évet, szia!
Boldog új évet!
Ciber Ákos elemzővel nyitottunk tőzsdét.
Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottatok a Rádió Cafén az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője.
Folytatódik a Szaki Szilveszter a Millás reggeliben, gyors helyecsere történt, Várkonyi Gábortól átvette a stafétát Dudás Viktor filmszakértő, de maradt a stúdióban.
Szevasz, jó reggel.
Gyurcsi
reggelt,
Attila, az Akkordalapkezelő ZRT vezérgazgató, és Erdős Márton a PC World főszerkesztő, vagy PCV főszerkesztő, sose fogom megtanulni, ne haragudj.
Kicsit Marci. Pozitívra, az volt a konszenzus Attilától, hogy kicsit pozitívabbra hangoljuk már itt a végét ennek a műsornak. Nem tudom, hogy lehet-e. Figyelj csak, Viktor, én harakirit követtem el. Na, megnéztem két olyan
ahhoz
alkotást.
Ahhoz képest nagyon jól mutatsz.
Igen, ahhoz képest jól vagyok, kihevertem.
De már jobban volt.
Eddig tartottam, hogy egyszer nem voltam hajlandó megnézni, de aztán úgy voltam vele, hogy meg kell nézni, mert nekem tudnom kell ezekről a dolgokról beszélni. Úgyhogy hát megnéztem a Lady Gaga-s Jokert, és megnéztem a Megalopoliszt. Ugye érted, miről beszélek?
Amikor a filmkritikus címek hallatán felnevet, akkor az
értem.
Két kérdésem van. Miért? De figyelj, az a helyzet, hogy én megértem Francis Ford Coppolát, hogy azt mondta, hogy álmodott egy nagyot már régen. Hogy ez a 70-es években került elő nála, hogy ez a Kalina-féle összeesküvés, és Róma, és stb. Erről csinál valamit, és akkor ez így formálódott, és akkor tök jó ötletet talált ki ezzel a Megalopolisszal, amire sokan azt mondták, hogy na, ez olyan lesz, mint a mi volt a nagy filmi, az Apokalipszis most, ami ugye tök sokáig egy bukta volt, de hogyha mostanáig nézzük, akkor viszont kassza sikernek. Tehát mostaná beért a sztori.
Majd ez és lesz ezzel a filmmel is.
De ugye azt nem tudom. Tehát ezzel nem
nehéz,
tudom.
Nehéz. De nehéz a Coppolának a hozzáállását megítélni, ugye, mert ezt a filmet tulajdonképpen a feleségének ígérte meg, hogy elkészíti.
Na,
és ugye,
ennyi.
És ugye a felesége közben ugye elhunyt, és hát ugye nehéz egy ennyire öntörvényű alkotót, mint amilyen a Coppola világ életében is volt.
Nem tudom, többiek láttátok ezt? Láttátok ezeket?
Nem láttam.
Pedig egyébként sokaknál az év legjobb filmje között van. még úgy is, hogy az év legemlékezetesebb filmje, még hát, úgy is a listák élén szerepel több helyen. Nagyon-nagyon megosztó, és nagyon nehezen befogadható film.
Szerintem valóban. Nem állt össze a massza.
Tehát egyáltalán nem. Tehát de... a látvány nagyon erőteljes, de közben kirúgta a komplett látványtervezőstávot. Tehát nagyon-nagyon sok problémája volt neki is alkotóként a film elkészítésével, de alapvetően ugye szoktuk mondani a nézőt, ez nem kell, hogy érdekelje, mert ugye te a késztermékért ülsz be a moziba.
Igen, csak nincsen, tehát hogy nincsenek koherens de kapcsolatban olyan,
nekem
a
ez a benyomásom, hogy olyan, mintha az amerikaiak elfelejtettek volna forgatókönyvet írni, de komolyan. Tehát, hogy beszéltünk a Májkékkal az első körben arról, hogy mindenki inkább sorozatot néz, mert hogy a sorozatok kidolgozottabbak, mint az egész estés alkotások.
Nem feltétlenül kidolgozottabbak, hanem talán több idő van a részletekre, de hogyha most megnézed, hogy milyen hosszúak a filmek, tehát most itt van ez a nagy új istenként tisztelt film, ugye ez a Wicked, amit én nagyon nem szeretek, és nagyon-nagyon nem értem, hát ez is irgalmatlan hosszú. Tehát amikor arról beszélünk, hogy a mozi ássa a saját sírját, akkor többek között ez is benne van, hogy a nagyon-nagyon hosszú filmek azok az oszthatóságot, tehát hogy hányszor tudsz egy moziterembe filmet indítani. Ugye addig a 90 perces, mondjuk 100 perces filmeket kvázi két óránként el tudtad indítani a takarítással meg a reklámmal együtt. Most egy 2,5-3 órás filmet azt 3,5-4 óránként tudsz egy terembe újra indítani.
És egyébként ez volt most ez a gumicicám, muszáj elővennem a Gladiator 2-nél is az érzetem, hogy látványos. Tényleg nem azért ültem be, hogy a szegecsek oda vannak-e verve a sisakba, ahol kell azoknak lenni, hanem hogy szórakozni ültem be, és tényleg felülemelkedtem ezen, de nem állt össze a sztori. Tehát ugyanez volt, hogy nem tudtam eldönteni, hogy a jó öreg Ridley most Róma bukásának előszelét akarja megfilmesíteni, vagy egy csávónak a fejlődés történetét.
A csávónak a fejlődés történetét a jól ismert Gladiátor díszletben, mert ahhoz mindenkinek van egy gondolatapadása, és valószínűleg egyre több nézőt tud bevinni ezzel. Habár ugye mi, ha most megnézzük, hogy mikor volt az előző Gladiátor, és azóta hány filmes generáció nőtt föl, nyilván nehezebb, de azt lehet mondani, hogy jó, akkor most apujékat is vigyük vissza a moziba, tehát hogy ne csak sorozatot nézzünk, és ugye ez az életkorsáv is kitolódik, hogy eddig ugye arról beszéltünk, hogy a mozi derékhad az a 16-25 év közötti korosztály. Most már azért a 30-50 évesek fölötti korosztályoknak is simán csinálnak mozifilmeket, mert annyira a részünk a audiovizuális kultúrának a minden típusú fogyasztása, hogy az, ami régen volt, hogy jó, hát 30-30 pluszosan már nem megyünk moziba, mert az a tiniknek a szórakozása, ez már elveszett, mert a sorozatoktól kezdve a minden is része az életünknek, és és ugye szoktam mondani hétfő reggelenként, amikor ránézel a telefonodra az üzenet kapcsán, hogy mennyit nézed csak a telefonodnak a képernyőjét, akkor szerintem ott már alig van 3 óránál rövidebb időszak bárkinek a telefonja.
Nátok, ez hogy van, Attila, Marci? Átvette az otthoni mozizás, a sorozat, vagy ti hogy? Mit néztek?
Annyiban tudok csatlakozni ahhoz, amit ti mondtatok, hogy a 3 órás filmet én nem tudom otthon megnézni. Tehát valahogy akkor elrabol a telefon, a gyerekek, nincs 3 órát, nem tudok kiszakítani az életemben filmnézésre, tehát akkor inkább egy 20 perces vagy egy 40 perces sorozat az belefér, azt ugye bármikor be tudod szorítani, de és ugye ezért kell moziba menni, hogy akkor ott végigülsz, de hát 3 órát, nem tudom, a Coppola film feltételezem legalább 3 óra, nem te?
Hát ilyen 2-20, igen, 2
a Bödös Tibor mondta, hogy a mostani mozifilmek nem a női húgyhólyagra vannak tervezve, ugye?
Semmilyen húgyhólyagra.
De hát vannak ilyen
5 liter kólát senki nem tud meginni egy film alatt, tehát illetve meg tudnak, csak ki kell menni többször.
De hát ugye például a legutóbbi Scorsese filmnél is ugye az volt a poén, hogy a Leonardo DiCaprio beült a barátnőjével a moziba, és mire véget ért a film, addigra megöregedett hozzá a barátnője, és már el is ki is dobta.
Azt tehát, hogy... más barátnője.
Tehát, hogy... Egyébként valóban hosszúak a filmek, de egyébként ellene szól, mert amikor leülünk sorozatot darálni, akkor meg
sokkal többet. Sokkal,
tehát időben sokkal többet töltünk el a sorozat nézéssel. Igaz, hogy átugorjuk a vége főcímet, meg az eleje főcímet.
Az már éjszaka van, az binge
watching. Nincs reklám például, ugye azt is átugrod, illetve otthon szinte már olyan nincs is, hogy nincsen second screen. Tehát, hogyha jön egy üzenet, jön valami, moziba azért még az ember igyekszik viselkedni, nem veszi elő a telefont többnyire.
Annyira optimista vagy, vagy ilyen
naív. Vagy csak nem járok moziba, és én úgy gondolom, hogy ez még így van.
Szóval te streaming, Marci?
Nagyon kevés időm van ilyenkor, hogyha ha van kikapcsolódásra időm, vagy szórakozásra, akkor inkább sorozat. Uh-huh. De van second screen, tehát ezt
és akkor mi volt a kedvenc? Mik voltak a kedvencek? Te milyen stílusban merülsz el?
A Fallout sorozat az nagyon
jó. A Fallout? Jó, aha. Igen. De az a játékkal is játszottál?
Én a játékkal is játszottam, és azt akartam mondani, hogy ha van időm, akkor azt, ha egyedüli szórakozás, tehát nem csoportos, nem családi szórakozásról van szó, akkor lehet, hogy inkább egy játékkal próbálom
megőrülök a családi szórakozástól. Tehát a nagyobbik lányom érdeklődési körét, a kisebbik lányom érdeklődési körével nem lehet összefésülni, természetesen. Erre jön életem értelmének az ízlése és az enyém. Tehát olyat, hogy kardozzanak is benned, de legyen egy kicsit animációs és végtelenül romantikus, valamint tartalmazzon meseszerű elemeket. Nincs ilyen
Kill
film.
Bill.
Szóval régen.
Én erről kezdek egyébként lemondani erről a családi filmnézésről, pont ezért.
Igen. András, mert nézzétek újra a Megalopoliszt.
Viszont visszatérve az 5 liter kólára, régebben ez úgy volt, hogy volt szünet a moziban,
igen,
és akkor fel tudtad tölteni a kólát is, magadat egy kicsit ugye rendberakni, meg volt ez a kis cukorka.
Igen.
Savanyú cukorka, igen.
Nálunk, én még voltam olyan moziba, képzeljétek el, ahol azért volt szünet, mert rakni kellett a fatüzelésű kályhára. Tehát bejött egy ember, felkapcsolta a villanyt, megállt a film, megrakta a kályhát, majd kiment. Ez egy, és mondta, hogy akkor most indítom újra, mert ő volt egyébként a gépész.
Igen. És ráadásul ugye régen a mozikban még az is volt, nekem a apai nagybátyámnak volt saját mozia, és ott még az is szokás volt, hogy a film vége előtt 5 perccel mindig bejött Terka néni hátul, és tapsolt 3-at, hogy 5 perc van már csak a film végéig.
Nagyon jó. Attila, te milyen típusú sorozatokban merülsz el? Szakmai jellegű, infotainment?
Tényleg nézed ezeket?
Hát az utolsó szakmai az a nagy pénzrablás, az a Money Heist volt, aha, a szakmainak lehet.
Valamennyire kötődik a pénzhez. De hát, könyvszinten mindig ilyenokat ajánlasz nekünk, amik kimondottan valamilyen innovációval, érdekességekkel.
A könyvekben azért... igen, de filmekben nem, tehát azt elengedtem. Meg ráadásul a könyvben sokkal jobb, mint filmen, tehát ezen nem is
tudom. De így az ismerőség nem revolvereznek azzal, hogy na nézd meg a Nagy Dobás című filmet, hogy ezt tettétek a világgal, és akkor...
Nem, hál' Istennek nem, de mondjuk...
Mert engem ezekkel a történelmi
mindig revolverezni.
Nem, de mondjuk a Billions az például jó ilyen szempontból, hogyha ilyen a szakmánkhoz közeli filmet akarnék mondani. De most igazából az jutott eszembe, hogy ami nekem ilyen élmény, ilyen mozi élmény, amit éppen így elmesélek, hogy hát ugye csak hogy régen mekkora dolog volt a mozi, és hogy most ma már ez mennyire nincs így, Szigetszentmiklóson a Nádasdy moziba jártunk, az egy pici mozi volt ott, és amikor kijött azt hiszem a Terminátor 2, akkor annyira sokan akarták azt megnézni, hogy konkrétan be kellett lógnunk az előző vetítésnek a végén, elbújtunk a sorok között, elfeküdtünk, így többen fiatalok, mert nem az, hogy lett volna pénzünk megvenni egyet, de már nem volt jegy. Tehát, hogy annyi opció volt megnézni. És akkor, amikor felkapcsolódtak a villanyok, akkor szépen így felültünk, mert hát nem helyegyes volt természetesen.
Igen,
és
érkezési
sorrend, és hát akkor még egy pár széket be kellett hozni, de hogy akkor régen ez ennyire menő volt a mozi.
Most meg premier alkotásokra és utolsó pillanatban is lehet jegyet venni, ezzel mondjuk meglepődtem Magyarországon.
Valóban igen, tehát hogy nem nagyon, tehát az idei évben én nagyon tudok olyan filmet mondani, amit úgy éreztem, hogy hogyha én ezt most nem látom azonnal, akkor nagyon lemaradnék valami. Természetesen a Gladiátor volt.
De ezt már megbeszéltük között. Évekkel korábban. Még a Napóleon filmet forgattam, amikor megbeszéltük.
Igen. Úgyhogy tehát valóban, mert hogy egyébként elképesztő mennyiségű tartalom ömlik ránk, és igazából ahogy ugye te is mondtad, hogy ugye van már second screen, tehát hogy annyi lehetőség van már hozzá jutni bármilyen információs, úgyhogy éppen egyikről lemaradunk, akkor zákson, mi történik? Tehát, hogy sajnos már nem is nagyon a közbeszéd részei ezek a nagy mozifilmek.
Meg nem is annyira exkluzív, tehát olyan nincs, hogy mit tudom én, évekig vetítenek valamit egy moziban, mert 3 vagy 6 hónap múlva ott van valamelyik megosztó.
Hát
és
ugye a Viki december elején jött kb. A mozikba, és most már online is elérhető, mert hogy az ünnepi lendületre, minek után nem ment a moziban jól, most az ünnepi lendületre otthon is megpróbálják elérhetővé tenni.
Tehát akkor nincs olyan film, amire azt mondtad 2024-ben, hogy fú, ezt, hogyha kihagyom, akkor nagyon nagy baj lesz. Van olyan, ami esetleg a csőbe van töltve?
Hogy majd, hogyha jön, igen. És akkor majd megnézzük.
Az Avatar.
Hát, annak is ugye jönnie kellett volna, a Star Warsnak is jönnie kellett volna, ugye most mindenki befékezett, mert ugye, ahogy te is említetted, hogy a forgatókönyvvel problémák vannak, és nyilván a kidolgozottságra próbálnak most már a nagy gyártók rámenni, miközben meg a kis forgalmazók és a kis gyártók, akik azért szépen lassan felnőnek, tehát most itt gondolok a Neonra, meg az E24-re, meg ugye a Netflixre, akiket ugye már egyáltalán nem lehet kis gyártóknak mondani semmilyen szinten, ők láthatóan a fiataloknak, akiknek a fiókban hosszasan érlelődnek a sztoriai, azokra támaszkodnak, és gyakorlatilag simán az van, hogy leuralják a földet. Tehát, hogy most ugye jön a díjszezon, ugye a Netflix lesz valószínűleg a legtöbb jelölést begyűjtő az Oscaron, a Golden Globe-on, a mindenhol. Tehát ez a trend is gyakorlatilag most már teljesen átfordulni, nem az, hogy látszik, hanem teljesen átfordul.
Van egy könyv, amit olvastam ennek kapcsán, vagy nem ennek kapcsán, de eszembe jutott erről a sztori, amit meséltetek, az a címe, hogy The Paradox of Choice, ami arról szól, hogy ha túl sok választási lehetőséget dobnak eléd, befrusztrálódsz. Tehát régen, amikor csak egyféle farmerből tudtál választani, akkor egyszerű volt, bementi az üzletbe, az az egy volt, megvette, stb. És ugyanez van, egy picit úgy érzem most ezzel a szórakoztatóiparral is, hogy hát én is a Netflix előtt tudok ülni egy fél órát, és csak válogatok. És így utána már befrusztrálódok, előveszem a telefonom, vagy nem tudom, előveszek egy könyvet, és akkor hagyom a fenébe, mert akkor találok valamit, de az nem jó, elkezdem, és ugye ez tök érdekes, egy csomó esetben ez így van, sőt, azt mondják, hogy még ha hogy például most ne nevezzük meg az almás termékgyártót, de hogy ott is az van, hogy az a jó, hogy csak egyféle, vagy maximum kétféle telefon közül tudsz választani, meg kétféle számítógép van csak, vagy három. Tehát, hogy és ettől nem lesz a vásárló frusztrált, mert nincs sok választási lehetőség. És azt hiszem, hogy a szórakoztatóipar eljutott erre, hogy őszintén én se tudom már, hogy mit nézzek, mert és még a barátokat kérdezem, meg az ismerősket, hogy most akkor mit kell nézni.
Hát a kurátor szerep ilyen szempontból nagyon-nagyon felértékelődik, és ugye az, hogy ezeken a platformokon milyen plakátot, milyen rövid ismertetőt látsz, az sokkal fontosabbá válik, mint eddig korábban bármikor.
Gyorsan még egy pár mondat. Magyar film, elég jó dolgokat lehetett látni mostanában.
És elég itt rosszakat van például, is.
Itt van, jó, arról ne beszéljünk. Arról, az nem is tartozik ide, tehát azt hagyjuk. Szóval, például a Fekete Pont. Nem tudták megnézni ismerősök, mert teljesen sold out volt például most Székesfehérváron. Megpróbálták megnézni, és nem lehet.
Nézd, én én lelkes magyar film rajongó vagyok ilyen szempontból, ha már nagyon-nagyon nehéz a rajongást fönntartani, de hát valóban ott van a Fekete Pont, valóban ott van a Futni Mentem, ugye most már 300 ezer néző fölött
van. Abba szerepek.
Tényleg?
Na, egy végre!
A Vivi Csitán, egy felvétel ott vagyok, úgyhogy előzetesben
is. Gratulálom. Akkor most már értem, hogy miért volt el ennyire is.
Állítólag a film is jó, én nem láttam a filmet, még állítólag jó, de...
Aztán Lefkovicsék.
A Lefkovicsék is egy nagyon hangulatos és szórakoztató film, ugye most akkor itt van a Hogyan tudnék élni nélküled, ami szintén termeli a nézőket.
Akkor itt van a Kix, amiről most beszéltünk, hogy már az is elérhető streamingen is.
Igen, hirtelen. Mondjuk azért azt, hogy a Kix mennyire lesz nagy közönségkedvenc, azt, tehát, hogy
azt talán... Azt helyén kell kezelni.
Hát nézd, én ugye a Királyhegyi Pali bácsi egykori nagy színkritikus mondását szoktam ilyenkor idézni, hogy a sikert nem kell megmagyarázni. De hogy most a Mário a harmonikásnak is mennyi eladott lemeze van, és egyébként meg, hogyha most mellé teszed a, most nem mondok másik zenekart, akkor most, hogy melyik képvisel igazából értéket, ez mindig egy olyan vita, amit nehéz eldönteni, de tény és való, hogy a magyar filmrendezők és filmalkotók igen komoly adósságot halmoztak föl a magyar nézők eszemben a téren, hogy szórakoztató, romantikus magyar szereplőkkel készülő filmeket nagyon-nagyon keveseket gyártunk, és például ezek a filmek, a Futni Mentem, meg a Hogyan tudnék élni nélküled, meg azért a Lefkovicsék gyászolnak, és azért megmutatják, hogy a humorra, és a okosan kitalált humorra arra azért a közönségnek komoly igénye van.
És szerintem 2025-ben is nagyon sok szükségünk lesz erre az összetevőre, humorra.
Az biztos.
Mert elég felfestettük itt az elmúlt 3 órában egy csomó szakterületen, hogy mi vár ránk, és hát nem volt nagyon vidám beszélgetés minden elemében, de legalább próbáltunk.
De rajtunk múlik, én azt gondolom. Tehát, hogyha mi megpróbálunk minden körülmények között mosolyogni, és derűsen tekinteni a holnapra, akkor talán kevesebb esélye van a drámának legyűrni minket.
Na, hát nem is a műsorvezető mondja a végszót.
Csak nem filmekkel foglalkozol.
Még előfordul.
Nagyon szépen köszönjük a szakértő uraknak, hogy itt voltak, remélem jól éreztétek
magatokat. Hát, hogy itt voltatok
magatokat.
Ma, meg természetesen az egész évi beszélgetéseket, nagyon sok jó sztori, meg beszélgetés kapcsolódik hozzátok, úgyhogy köszönjük szépen.
Köszönjük szépen.
Természetesen boldog új évet nektek. Holnap még lesz Millás reggeli, drága hallgatók, de Baki parádé az elmúlt év legnagyobb mellélövéseit, kihagyott helyzeteit hallgathatjátok meg a Ács Kántor páros értő előadásával. Mi a Gedével már ma szilveszterezni vonulunk, úgyhogy én megragadnám az alkalmat, hogy mindenkinek boldog új évet kívánjak, és köszönjük az egész éves figyelmeteket, tartsátok meg ezt a jó szokásotokat 2025-ben is.
Köszönjük szépen, sziasztok!
Sziasztok!
Mára véget ért ugyan a műszak, az ügyelet azonban mindig tart. A sürgősségi és félig zárt osztályon holnap reggel újra megtöltjük a kávésbögréket, és felvesszük a piaci sztetoszkópot. Addig is keressetek minket közösségi rendelünkben a Facebookon, a mai adás podcastjét pedig a radiokafé98.hu és millásreggeli.hu oldalakon, a Spotify-on és a Google Podcast-en.
Millás reggeli.
A Rádiókafé gazdasági Muppet Show-ja. Két dologban bízhatsz. Az egyik mi vagyunk.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.